Újraértünk egy szombatig, aminek a neve az, hogy Sabbat Metzóra, és nem más, mint Mózes harmadik könyvének a 14-15. Fejezetnek a tartalma a heti szakasz. 14-15. Fejezetek pedig szólnak az emberi pokrosságról, annak megtisztításáról, és ezen kívül a testnek a tisztátalanságáról. Aztán utána jön majd az ünnepek a jövő héten. Tehát a poklosságról szóra, ez annyit jelent, hogy a poklosságról szól, és nagyon el kell gondolkodnunk ilyenkor, hogy most van-e a mai időszakban nekünk szükségességünk és létjogosultságunk arra, hogy a poklosságról beszéljünk. Minek beszélünk? Az úgynevezett ószövetségi nagyon kemény törvényekről. Sok helyen, akár az interneten is lehet látni, még fórumoznak is ilyeneken, hogy felejtsük el az új szövetséget, ószövetséget, szüntessük meg az ószövetséget. Igazából ezt a tendenciát gyülekezetekből, szószékekből meg lehet látni, meg lehet hallani. Az ószövetségben olvasható törvények, rendeleteknek és az egész ószövetség történetének a megsemmisítésén, elhanyagolásán munkálkodnak még a keresztény tanítók is. Ilyen esetben, amikor kizárólag magára a poklosságról szól a heti szakasz, sőt a profétai rész is arról szól, hogy meggyógyulnak bélpoklósok a Sámuel könyvéből olvasató Haftarában. Lényeg az, hogy mégis meg kell kérdezni, hogy miért beszélünk a poklosságról. Kell-e, vagy nem kell? Kell-e beszélni a poklosságról, amikor már az orvostudomány úgy, ahogy van, mindent tud szinte gyógyítani, csak önmagát nem tudja meggyógyítani. Mindenhez ért, de alapjában semmihez se ért. Mindenbe magas fokon próbál gyógyítani, akkor miért kell nekünk a bibliai törvényeket elővenni, ha rendszeresen le van írva? Mi a feladata a kohenitának, a papnak, és hogy kell a táboron kívülre rakni azt, aki fertőző és poklos? Hogy kell viszonyulni a különböző poklossági jeleknek a megjelenésekor? Sőt, lebontja itt a mózesi törvény még azt is, hogy a poklosnak a ruháját is el kell égetni. Tehát ez a kérdés, hogy kell-e foglalkozni. Nem mentő kötélként és nem magyarázatként, de mégis oda kell fordulnom, hogy az új szövetségben is szerepelnek poklosról szóló esetek, méghozzá poklosságról szóló történet Jeshua Masiahnak az életében, földi munkásságában is megjelenik. A Márk első fejezetében is már olvashatjuk, de az utolsó Jézus megkenetésének, a Betánába történt megkenetésének az idején is olvashatjuk azt, hogy ő pedig, Márk evangéliuma 14. fejezet, 3. fejezet, mikor pedig Betániába a poklos Simon házánával a mind asztalhoz ül egy asszony méne oda, akinél alabástrom edény vala valód, és igen drága nárdus olajjal, és eltörvén az alabástrom edény kitölti azt az ő fejére. Tehát elárultatása előtti időszakban maga Jeshua Hamasia is, maga az elárulás előtti pillanatokban szinte Betániában egy bélpoklós, egy poklosnak, Simonnak a házába lakott. Miért fontos tehát a poklosság? A poklosság számunkra csak azért fontos, mert egyrészt tudnunk kell, mi az, hogy poklosság. A poklosság számunkra mit jelent ma? A poklosságot sokan összekeverik a leprával, bár nem arról szól. A poklosságot sokan azt hiszik, hogy semmi más, mint ami például Romániában is még található lepratelep, az a betegség, ami gyógyíthatatlan, és szörnyű betegség. Nagyon sokat nem tudnak kezdeni a Bibliának a bélpoklosokról, illetve a poklosokról szóló történetével, pedig nagyon egyszerű. Az első poklosság a Bibliában mindjárt Mózessel kezdődik és látható. Mózes, amikor 2 Mózes 4.6-ban olvashatunk arról, amikor benyúlt a ruhája alá és kivette a kezét, akkor poklos lett Mózes keze. Aztán utána olvashatjuk a poklossági törvényeket Mózes 3. könyvében, majd utána a 4. Mózeshez, amikor el fogunk jutni, olvashatjuk majd Miriam, amikor poklos lesz. És aztán nem is a régen olvastuk Námán a szíriai hadvezérnek a poklosságát, de ugyanebben a történetnek a folytatásában ugyanez a poklosság folytatódik, hiszen Elizeusnak a segédje, Géházi, szintén megkapta Námánnak a poklosságát, generációkon túl is átokként kapta meg. Aztán olvashatunk még a Bibliában egy Uzziás nevezetű emberről is, aki szintén poklos lett, de ott van Joábnak a története is, aki poklos lett. Mégis ezeket felsorolva, én úgy gondolom, hogy egyenként kell megnézni, megvizsgálni ezt a poklosságot, hogy miért történtek. Mózes kezének a poklosságával, amikor Isten poklosságot bocsátott Mózesre, akkor úgy, ahogy van, tudni kell, Mózes nagyon tévedett. És ha valaki tévedett, akkor számunkra tanítás az ő tévedése, számunkra mindenképpen üzenet Mózesnek is, hogy miért lett a keze poklos. Azért, mert hitetlenkedett a népben, nem hitt a népben. Abban a küldetésben Isten kijelentette, hogy ők nem fognak biztos hallgatni ránk, vagy rám-e. Egyszerűen a népet megítélte. A népet jogtalanul, úgy mondjuk ma, hogy lefikázta. Bocsánat, nem fogadta el, hogy a nép képes arra, hogy az ő vezetése által Isten akaratába járjon. És Isten egy pillanatra figyelmeztette. Vigyázz, mert akkor te kezed nem fog működni. Poklos lesz. A poklosság nem más, mint elhalás. És abban a pillanatban egy Mózes, ha nem fogadja el a népnek a lehetőségét, és nem fogadja el a népnek azt az állapotát, hogy alkalmas Isten szerint egy bevonulásra, egy feladat, egy küldetés elvégzésére, akkor az, akire rá van bízva, a hitetlensége miatt, és a hamis vágya miatt, úgy, ahogy van, az ő szolgálata, az ő munkája fog úgy, ahogy van, elhalni. Isten csak egyszerűen figyelmeztette a Mózest. Nem fogadod el a népet, akkor a te kezed úgy, ahogy van, elhalt. Nem fogadod el azt a közösséget, azt a családot, azt az akárkit, aki rád van bízva, akkor nem fog működni a szolgálatod. Ha valakire azt mondod, hogy olyan lesz, mint amilyen volt, és nem lesz belőle semmi, akkor te szolgálatod, a te kezed poklos lesz. Úgy, ahogy van, a te életeden látszik, hogy nem fog működni a te szolgálatod. Vagy elfogadom azt, hogy akárki is jön például közé, akárkivel is találkozom, ha Isten akaratában van az ő megtérése, újjászületése, és így tovább, és így tovább. Rajta van minden, amit Isten akar. Tudom. És én kimondom azt, hogy dehogy lesz ebből valaki. Leírom a másik embert. Ez nálam fog hatással bírni. Az én szolgálatom abban a pillanatban semmi is lesz. Nem lehet úgy szolgálni egymás felé, hogy leírom a másikat. Nem lehet föntről kezelni a másikat, hogy hát majd meglátjuk. Még így sem. Nem lehet bizonytalanságban lenni, hogy szolgálok valaki felé. Elvégzek egy feladatot, de hát minek? De hát minek? Benne van a temetés, a halál szaga már benne van. Mózesnek a kezén meg is látszódott. Isten figyelmeztette. Vigyázz, ha én mondtam valamit, az úgy van. Ha te Isten szavát felülbírálod, annak következményei vannak. Ha akárki tényleg megjelennék, nem a te dolgod megítélni, hogy Isten azt akarja, hogy megtérjen, újjászülessen, és Krisztus útján menjen előre, és szolgáló is legyen, és mert ez nem, hogy nem kizáró ok, hanem kötelessége is szolgálni utána, örömteli kötelessége mondhatom, de ha én kizárok valakit Isten akaratából, magamat zártam ki, az ő szolgálatában nem szolgálhatok feléje. Mózesnek az első botlása itt volt, és én azt hiszem, ez a botlás nem ószövetségi botlás, hétköznapi botlás, akár egy családba le tudunk írni valakit, akár egymás körül le tudjuk írni a másikat, vagy akár egy házasságnál azt mondom, hogy hát ő lesz a feleségem, de tudtam volna jobbat is, például. Csak én kis apró példákat hozok, és abban a pillanatban az a másik nem fog működni, a házasság nem fog működni. Mennyi ilyen példát lehet hozni, amikor mi fölülítéljük Istennek az akaratát, fölülírjuk Isten akaratát. Legyen egy gyermek áldásnál is, amikor azt mondjuk, hogy ebben a világban, és jön az ítélet. Jön az ítélet, és tényleg csak egy isteni kegyelem és szeretet, amikor csak pillanatra megmutatja Isten, vigyázz, mert megjelenik rajtad a poklosságnak a jelei, vigyázz. Mózes figyelmeztetve lett. Fogadd el a népet, mert különben nem tudsz velük, feléjük szolgálni. Fogadd el a testvéredet, mert magad látod kárát. Fogadd el, mert te leszel poklos. Fogadd el, mert a te kezed, vagyis a munkád nem fog működni, mert elhalt kézzel nem lehet tenni semmit. Mózesnél a poklosság így nézett ki. Aztán utána a poklossági törvények természetesen egészségügyi törvények is voltak annak idején a választott nép idejében, és igazából ezekben a poklossági törvényeknél egyetlen egy dolog, ami nekem szembetűnt, és elég komolyan szembetűnt, például Esőhamosi földi munkájában is, hogy a poklosság nem gyógyítás, hanem tisztulással szűnik meg. A poklosság nem betegség. Ezek szerint nem betegség. Roppant izgalmas a kérdés. Akkor micsoda? Bizony, a Bibliában található poklosságokról írt történetek mind az emberi szónak a következményei. A zsidó egyszerűen lassan Haránnak, a rossz nyelvnek, a bűnének, méghozzá kárhozatos bűnének veszi, elég súlyosnak veszi, de mégis a kimondott szavaink következménye ez a bizonyos elhalások. Mint Mózes kimondta, hogy a nép nem alkalmas arra, mert nem fogják őt elfogadni, ezért poklosság ő rajta van. És akkor utána elmehetünk tovább, hiszen Mirjámnak az esete ugyancsak ott volt. Újra felülbírálás történt. Mirjám felülbírálta Mózes, hogy mit gondolsz, csak te neked van látásod? Mit gondolsz, csak te neked szól Isten? Nem is olyan ritka ám ez. Nem is olyan ritka, amikor valaki megszólal. Mit gondolsz? Azt mondja, én nem tudom. Mit gondolsz, nekem az Úr nem szól? Mit gondolsz, mivel vagy te nagyobb nálam? És oly kevesen veszik észre, beleestek Mirjámnak a rossz nyelv bűnébe. Beleestek abba a bűnbe, amely Mirjám. Mit akarsz te? Felülbírjára lenni valakinek a szolgálatát, akire tudja, hogy Isten a saját testvérét, Mózes kineveztek, megbízta egy feladattal, és Isten szavát is megbírálni. Hol van ez a bátorság? Hol van ennek a tudata, hogy ez mindenképpen következménye az, hogy büntetéssel jár? De tudnunk kell, akit ő kapta. Természetesen. Nem egymásnak osztogatott címekről és egyéb rangokról, szakrangokról beszélek. Kitüntetésekről. Hanem arról, hogy tudom, hogy Istentől van felhatalmazása valakinek. Merem-e a másik embernek a szolgálatát, azt az útját, amit igen nehezen csinál, mint Mózes is tette, felülbírálni, lazán, vagyok olyan legény, mint te, vagy Mirjám esetében vagyok olyan lány, mint te fiú. Van-e bennünk ilyen tudatlanság, hogy nem tudjuk-e, hogy ennek a következménye bizony a poklossággal jár. Poklosság, mert elhal. Elhal valami. Elhal Mózesnek a keze egy pillanatra, Mirjámnak az egész testén, úgy, ahogy van, beborította hófejjel lett. Bizony, oda kell figyelni a szavainkra, és a rossz nyelvnek a bűne, mint olyan valóban nagyon komoly, mert a mi bűneink nem akkor bűnök, amikor arról beszélünk, hanem amikor kimondjuk. A szó már teremt, és a szóban már benne van a döntés, az akarat és egyéb. Mózesnek a szavában épp úgy már volt akarat is, hogy nem akarok valamit tenni, mint Mirjám szavában volt, hogy én is akarom azt tenni, amit Mózes. Ellenkezés és lázadás szavai ezek. Teremtő szavak. És a lázadás szava, a teremtő szó bizony minden esetben poklosságot teremt. Poklosságot. Akarok valamit a hatáskörömön kívül, a jogosultságon kívül, és el fog halni a másik is, hiszen fertőz. De én is. Meghalt kapcsolatok, meghalt házasságok, meghalt testvéri viszonyok. Itt kezdődnek. Kimondtam, hogy vagyok olyan legény, mint te, vagy kimondtam azt, hogy nem szolgálok felé, mert kit érdekel a szerencsétlen, úgyse lesz bele semmi. És én halok bele. az én életem kezd poklos lenni. A poklosság feltétele nem gyógyulás, hanem tisztulás. Tiszta szív, tiszta nyelv, és egyáltalán megszólalni. Oly sokat kellene beszélni a kommunikáció hiányáról és a kettős beszédről. Ha valaki nagyon tudja használni, pont a kereszténység tudja a kettős beszédet használni. Ezt mondom, és gondolja arra, vagy arra gondolsz, és én ezt mondtam. Ezt a játékot. Ki kellene tisztítani úgy, ahogy van a nyelvünket. Hiszen a poklosságnál ott volt az előírás. Ott volt, hogy meg kellett tisztulni, meg kellett hűteni. Ott volt a madár áldozat. Kellett madár áldozat, és az áldozati, a tisztítási vízben ott volt a cédrusfa, és ott volt az izsóp is. És ott volt a karmazsinvörös is. Ott volt. Meg kell tisztulni. Elsősorban a madár áldozatnál ott láthatjuk, szabadnak kell lenni, mint a madár. És karmazsin vörösek a bűneink, de fehérré lehet mosni. Tisztulni kell, mert működik, mert elrohad az életünk, leprás. Elrohadnak a kapcsolataink, és szükségünk van pontosan erre a holtcselekedetekre szóló áldozatra. A madárra, ami szabad, szabaddá tenni a másikat az én rossz nyelventől és az én véleményemtől, hogy szabad lehessen, mint a madár. Igenis, a cédrusnál is ugyanott van. A cédrusfának is jó illatúnak kell lenni, de teherbírónak is kell lenni. De ott van még ezen kívül nem csak a cédrus, hanem a karmazsin, a vérnek a jelképe, és ott van az izsop, ami gyógyítás. Ezt kellene tennünk a bélpoklosság ellenébe. Valóban megvallani a bűnt, a hol dolgokat, hogy megtisztulhassunk a vér, a víz, az izsók, a karmazsin, és mindaz, ami a holdogokkal való találkozásnál gyógyító, tisztító, áldozati, ezt kellene megtennünk. Ezt kellene megtennünk, és én úgy gondolom a bélpoklosság és a poklosság fogalmát először magunknak kellene megnézni. Hogy bennünk van-e ez a vágy és ez a hajlam, vagy kísérthetőek vagyunk azzal, mint Mózes is. Lemondunk a másikról. Kísérthetőek vagyunk ezzel. Sokszor a gyerekedről le tudsz mondani, mert kamasz, úgy cselekbe leszönni. És van valami semmi között hozzá? Csak annyi, hogy tudd meg, hogy Isten mit akar, és segítsed, hogy fölnevekedjen a gyerek abban, amit Isten adott neki. Bizony semmi más, hanem magunk megvizsgálása az, ami a poklosságnak a fontossága, hogy arról beszéljünk. Bizony bennünk van a Mózes. Ahogy körbenéz az ember, nem ritka az alázat hiánya, a gőgösség, a kevésség. És akkor jön a másiknak a leírása, a másiknak az ellenfogadása. Én igaz tudom, kapcsolatban, hogy Istennel beszélő viszonyban vagyok. No de, ezek. Gyülekezetek így beszélnek egymásról. Felekezetek így beszélnek egymásról, mint Mózes. Ezek. Tudod, ha kimondod, hogy ezek a katolikusok, ezek a ilyen isták, olyan isták, olyan vagy, mint Mózes? Honnét tudod, hogy Isten hol akar egy ébredést? Honnét tudod, hol akar Isten megnyitni a szemeket, és hol akarja életet vinni az emberekbe? Vigyázzat a szavainkkal. Ha Mózes is vagy, aki tudod, hogy te vagy az, akit Isten kinevezett, nem mondhatod, hogy ezek. Azért ismétlem ezt a szót, mert sokszor kimondatlan is bennünk van. Elmész egy templom előtt, és azt mondod, hogy ezek. Elmész valaki mellett, ezek. És Mózes, vigyázz meg a kezed. Kezed éppen fehér már. Nem működik a szolgálatod, pont azért, mert lemondtál alól, lehet, hogy éppen szolgálnod kellett volna. Lehet, hogyha ezt nem mondod ki, pont téged küldött volna oda. Ezek olyan nagyra tudjuk tartani magunkat. És ez ott van. Sajnos a zsidóságnál is ott van, hogy minket választott ki, a kiválasztottság kérdése is. Ezek, hát ezek csak a golyok, ezek csak a senkik. És aztán folytathatjuk tovább, amikor megint felmerül a szó. Ezek, hát ezek itten mindenféléket csinálnak, itt tömvéneznek, meg harangoznak, meg mitten csinálnak. Hát ezekkel lehet valamit kezdeni. Ezek. Nehogy az legyen, Isten valóban megmutatja, mert kimondtad, és a te szolgálatod úgy, ahogy van, meghalt. Nehogy az legyen, mert szörnyű. Mózes figyelmeztető, és a története figyelmeztető számunkra. Természetesen nem azt jelenti, hogy önként kell rohanni a szolgálatba, de Isten adott valamit, akkor hol a te hited, amire kimondod, igen. Ha kaptál egy gyereket, hol a te hited, hogy föl is fogod nevelni. Ha kaptál egy társat, hol a te hited, hogy ki fog egészíteni. Hol van, amikor végre kimondom, hogy nem én, nem én, és nem ő, hanem mi. Hol van, amikor ki tudjuk mondani azt a szabadságot, hogy egyek vagyunk? Hol van az, amikor Mózesnek is le kell alászkodni, hogy én a nép része vagyok? Nem azok meg ezek. Annyi a különbség, hogy Isten nekem több feladatot adott. És köztük egy felelősségekkel járnom. Ne írd le a másikat, mert önmód rúgsz. Ne írd le a másikat, ne ítéld meg a másikat, mert ebben a pillanatban Isten megmutathatján, hogy elhal valamit. A kezed, a lábad, bármelyik testrészed. Isten megmutatja, azért nem tudsz előre menni, mert leírtál valakit. Azért nem hallod meg az igét, mert aki szólja, azt nem fogadod el. Azért nem. Turkálsz, hogy mit üzen neked. Mint régen volt ilyen rádiómosor, hogy mit üzen a rádió. Nem gondolod, hogy ezért élettelen sokszor a füled esik le már? Nem hallasz, mert megítéled. És Isten miért ne szégyenítsen meg, ha egy 3 éves gyerek fog szólni neked Isten igazságát. És ez kegyelem és szeretete Istennek, amikor egy kicsit így megijeszt. Én leírtam azt, és akit meg abszolút nem gondoltam, ő az, akitől tanulok, és ő az, aki tanít. És ő által tud szólni, Bálám szamaraként is tud szólni bármi, bárki. Mirjam esetében is annyira hétköznapi, ami történt ott, annyira hétköznapi. Vagyok van legény, mint te. Különösen ez a Mirjami betegség, és nem betegség, hanem poklosságra vezető engedetlenség és lázadás, ez a korunknak a sajátossága. Hiszen ma mindenki a másiknál több, mindenki a másiknál még több, végül már annyira más mindenki, hogy senki se tudja, hogy végül önmaga kicsoda. Annyi király van már itt végül is, hogy itt már senki se király. Annyira sok király van, hogy már nincs is ország. Itt már minden ember egyedül van és tudattalan, mert elhaltak a kapcsolatok. Elhaltak mindaz, amit Isten adott embernek, házasságban, közösségben, akár egy falu közösségben, vagy akár egy hívő közösségben. Minden tökéletesen elhal. De miért? Mert a Mirjámi szellemiség működik. Vagyok olyan, mint ő. Vagyok. Amikor az utcán tüntetés van, mosolyog az ember. Egyik ember tüntet, mert vagyok olyan, mint ő, a másik visszatüntet, mert én is vagyok olyan, mint ő, és én meg már szeretnék átmenni az úttestem békébe, hogy használjam az utat. Nem, mindenki mást. Igazsága miatt nem engedi az útnak a forgalmát, hogy menjen. Meghalt az út. Már mindenki okos. Más a módja különben, és nem akar az ember politizálni se ebben, de sajátos jellem vonása ez az embernek, abban a közegben is, ahol élünk, itt mindenki okos. És azért, mert mindenki okos, pont azért nem lesz semmi. Nem vettük ezt észre? Amikor egy családban mindenkinek van egy okossága, az a család nem működik. De azt mondja az apa, ezt kell csinálni, akkor mindenki tudja a rendet, hogy a kisgyerek aprófát vág, a nagygyerek a súlyt viszi, a feleség ezt csinálja, a kislány pucolja a répát, a másik pelenkázza a legkisebbet. Érdekes módon van egy rend. De ahol mindenki okos, ahol mindenki Mirjám szellemiségében megy tovább, ott meghal az élet. Csak nagy zaj van, meg nagy égés, és nagy-nagy poklosság. A Bibliának a következő története is mai, hiszen Géházi Elizeusnak a szolgája. A múlt héten beszéltünk arról, hogy a szíriai hadsereg főnöke Naamán, ugye Jordánba 7-szer bemerítkezvén megtisztult és meggyógyult, de előkerült egy sajátosan mai bűn, mai probléma, mégpedig az, hogy a szolgája kapásból le is nyúlta, amely gyógyultat. Tehát megháláltatta, önmaga vette föl a jutalékot azért, amit Isten cselekedett Námán által. És ezért poklos lett az élete. Ez lett a büntetés, átok lett az életén. Talán meg kellene állni ebben a kérdésben is, hogy mennyire mai. Amit Isten végez, hányszor, de hányszor sajátítjuk ki. Ez a mi tettünk, a mi bizonságunk, és az oly szokásos, a munkás megérdemli bérét szívsz, a szlogen jön, adakozzatok testvéreim, ebben a pillanatban nem tudjuk, és nem akarjuk tudni, hogy abban a poklosságban esünk bele, amiben számtalan gyülekezett ember, pásztor és mindenféle rendű rangú ember már beleesett. Géháziak vagyunk. Nem, hogy hálát adnánk, hogy Jesu Hamasia mellett az ő szolgálatában, az ő parancsszavára tehetünk valamit, hiszen Géházi semmit nem tett, ő csak egy szolga volt. Nem azért, hogy magunk se teszünk úgymond hálát Isten elé, hogy Jesu Hamasia szolgálatában legalább egy hajszálat odébb tehetünk, legalább előkészíthetünk valamit, fölsöpörhetjük az utat az Úr készülésére, jövetelére. Nem. Ha nem figyel oda, és mi nem figyelünk oda, de mi nagyon vigyázunk arra, hogy ki ne derüljön, úgy, ahogy van, lenyúljuk azt a testvért, aki meggyógyult, aki megtisztult, aki megszabadult, és mindjárt a missziónak lett az áldozata, mert a pásztori, mert aki szolgált felé. Pedig nem is ő szolgált, és nem is a misszió volt. És nem is az volt, ahol az én Uram Jesu Hamasia volt, aki megtisztította. Ővé minden dicsőség. Egyedül ővé. Ővé minden hatalom, és a hatalommal járó minden dicsőség is az ővé. De mi beleesünk a Géháziba. Előkelő helyen vagyunk, Jesu Hamasia szolgálatában, mondhatnám, Isten embere vagyok, hát akkor kaszáljunk. Ha Isten nem figyel oda, akkor nyújjunk be. Mert hát munkás megérdemli a bérét, a szolgának is azért legalább annyi jár, mint az urának, hiszen egy székbe dolgozunk valahol. Ingyen mégse lehet ezt csinálni. Meg hát azért a dicsőségből is osztozkodhatnánk már az a királyom. Igaz, hogy én a te papucsodat pucolom, de hát azért mégis ott vagyok a király mellett. És hányszor bukunk el Géházi? De hányszor bukunk el Géházi ügyében? Uram, milyen jók voltunk, ugye? Uram, milyen jó szolgáltunk. Aztán a harmadik felszólalásnál ki is hagyjuk őt. Ez az én szolgálatom volt. És Uram, de köszönöm, hogy megáldottál, és már nyúlunk is. És akkor elhangzik ma is, most van az ideje az aranynak és a legisztőek a begyűjtésének? Most van? Én úgy gondolom, ez a figyelmeztetés számunkra a Géházi esetében is ugyanaz, mint bármikor a világ történelem bármely szakaszában. Az arany és az ezüst gyűjtögetése, majd ott a végelszámolásnál. Istené az arany, Istené az ezüst, Istené a dicsőség, Istené a megváltás joga, de ne gyűjtögesd a skalpokat. Ennyien tértek be, ennyien merítkeztek be, és milyen jól dolgoztam. Hát Uram, azért most már kéne a napszámom, vagy valami. Te megadod, de azért ezt a fickót is lenyúlom, hogy hadd legyen már hálás nekem, nehogy neked. Ezt nem teszik hozzá, de sokszor megtörténik, hogy Istentől elveszik a dicsőséget, Istentől elveszik azt az autoritást, amely egyedülazővé, a megváltásnak, a szabadításnak a jogát, az uralom jogát. Az uralkodó járónak, az uralkodónak járó dicsőséget és minden hálatást bizony emberi közvetítéssel zsebre vágják. Úgy, ahogy van, ellopják Istentől. És ennek a következménye generációs poklosság. Csúnyán hangzik, generációs poklosság. És amikor menjünk a Bibliába tovább a zsidó királyoknál, Izrael királyi közepette, ott is előkerülhet Joáb története. Joáb belekeveredik egy olyan harcba, ami ugye Dávidnak a uralmát segítette volna elő, aztán történt egy dolog. Dávid ellen harcoló Abner megfordul és Dávidnak a követője lesz. Azonban Joáb úgy, ahogy van, az ötödik bordája alá beveri a gyilkos fegyvert, megöli. Ítélkezik. Isteni jogkört alkalmaz. Ölt, életet vett el. És igazságtalanul természetesen. Mihez képest a Joábnak a Bibliában több ilyen harci cselekedetére tudunk, amikor mindig a gyilkossága valami elég baráti viszonyban volt a fegyverrel és a halállal, de mégis ez az úgymond dobása, a jogtalan ítélkezése viszont annyit jelentett, pokos lett. Nem azt tette, amit Dávid a király akart, hiszen Dávid megsiratta Abnert a halál után, sőt bajba hozta a királyt, Dávidot, mert azt hitték, hogy ő gyilkolta meg Abnert, aki hozzá csatlakozott későbbiek során, és ezt jelezte is neki személyesen. Bajba hozta a királyt, bajba hozta önmagát, gyilkolt, és ez amikor önistenítem magamat. Isten helyett kimondom a szentenciákat. Kárkoztatok, ölök, és ebben a pillanatban viselni kell a poklosságot. Viselni kell a poklosságot. Van az életünkben poklosság, én úgy gondolom, elég sűrűn előfordul ez a betegség. Ami nem betegség, hanem állapot. És újra visszatérek oda, hogy amikor Jesuha Hamasia is földi tevékenységét végezte, a poklost nem gyógyította, hanem tisztult. A többi beteg az gyógyult. És ezen el kell gondolkodnunk, hogy most tiszták vagyunk-e, mert ha nem, akkor akár poklosak lehetünk. Vagy miért nem vagyunk tiszták? Azért, mert akár Mózes, akár Miriam, akár Géházi, akár Joáb, akár Uzziás a másik eset a Bibliából esetébe kerültünk. Uzziásról nem beszélve, még azt megemlítem. Uzziás, mint olyan, nagyon jól követte Isten törvényeit, és jó király volt, csak aztán annyira belendült a dicsőség szerzésébe, hogy a királysága mellett a főpapi helyet is magáénak tudta, és bement a templomba áldozni főpapként, átvette a főpap szerepét, és ebben a pillanatban úgy, ahogy van, poklos lett. A homlokán. Homlokán poklos. És a homlokon levő jelek azok sokat jelentenek. Pecsét a homlokán, poklosság. És én a károsztatástól nagyon messze akarok lenni, de mégis, ha te a főpapnak a szerepét játszod, amit nem tehetsz, hiszen egy főpap van, Jeshua Hamasia. Egy hatalom van, egy autoritás, egy erő, ha te az ő erejével visszaérsz, akkor a homlokodon lesz poklos. Nem a kezed a szolgálatod állni, hanem pecsét van a homlokodon. Kárhoztatás. Aki Krisztus ellen, az ő helyzetébe, pozíciójába mondjuk így, az ő hatalmába belekontálkodik, és helyette, akkor már a figyelmeztetés nem sokat mond, akkor már a jel következik. Jel a homlokon. És ez egy kicsit félelmetes. Mert olyan sokszor tapasztaljuk azt, hogy a szolga felcseréli a királyi rangot, és királykodnak a szolgák. Mennyi, de mennyi hamis autoritással rendelkező embert ismerek önmagam is, aki csak ilyeneket mond, hogy majd én imádkozom érted, és te megtisztulsz, megszabadulsz. Csak ennyi. És ezzel nem engedi Jeshua Hamasiát királyként és főpapként szolgálni. Olyan helyre és olyan hatalomba helyezi magát, ahol nem lehet, mert egy főpap van, és csak ő mehet az Atya elé. Én senkit nem vihetek Isten elé, csak ő rajta keresztül. Ő elé kísérhetem, Jeshua Hamasia elé, de én nem vagyok főpap, mert hamarabb ég is rajtam van. Nem lehet kihagyni, és nem lehet letagadni Jeshua Hamasia hatalmát, a messiási hatalmat, büntetlenül. Kell-e beszélni a poklosságra ezen a héten, hogy ne kellene? Bizony, hétköznapi eset ez minden tekintetben. Hétköznapi a mózesi, akár milyen elhívásból van az ember. Az ember sokszor a saját gyerekéről lemond, sokszor a saját feleségéről lemond. Hát, ma csak ilyen marad, aztán annyi, lépünk tovább. Lemondunk mi sok mindenkiről, és csodálkozunk, hogy nem működik a család, nem működik egy közösség, nem működik az, amit Isten egyáltalán részesként ránk bízott. Részesként. Hiszen Mózes része volt. Része volt a népnek. Hányszor, de hányszor fordul elő Mirjam féle, vagyok olyan, mint te. Rivalizálás, ami később akár pártoskodásba, akár meg így elmehet. Mit gondolsz, csak nekem jelenti ki az Úr? Így kezdődik. Mit gondolsz, te külön vagy? Egy szóval nem mondtad. Egy szóval nem tartod magad többnek. Egy szóval nem mondod azt, hogy nekem több látásom van, mert én elsőtől másodosztályú vagy. De hányszor elhangzik az, hogy üzeneteket ölnek meg, ige hirdetéseket tesznek tönkre. Ez azt hiszi magáról, hogy mindent tud. Én is olvastam a Bibliába ezt, és erről nekem is van látásom. Rendben is van. Csak ne a másiknak. Nem Miriamként Mózes ellen menjen valaki. Valóban Isten, amit adott a másiknak, azt fogadjam el. Hiszen ez nem csak ígéről szól, bármilyen szolgálatról szól. Ne rivalizáljunk egymással, különben poklosság a következménynek. Poklosság, és ez a Miriami történet is annyira mai, hiszen ez családon belül testvérek között történt. Vagy ma nincs a testvérek között ilyen. Még Krisztus testében is mondhatom, nem is olyan ritka. Nagy kegyelem, hogy ebben nem halt bele Miriam, és nem halom bele. Nagy kegyelem. És az Új Szövetségben, amikor olvassuk a poklosságnak a történetét, akkor Márknak az első fejezetében olvashatunk először igazából poklosságról. Mindjárt megkeresem, hogy hanyadik vers. A 42. vers, Márk 1.42-t, de nem is onnét olvasom, 40-től. És jövve hozzá egy bélpoklos kérvén őt, és leborulván előtte, és mondván néki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván kezét kinyíltan megérinti őt, és mondván néki, akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozik tőle a poklosság, és megtisztul. És erősen megfenyegetvén azonnal elküldi őt, mondani ki, meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonságul nékik. Az pedig kimenvén kezdve sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan már be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn pusztahelyeken vala, és mennek vala hozzám minden felől. Gyógyulás. Gyógyulás, és mégis benne van valami negatív. Isten, ha meg akar bennünket szabadítani és tisztítani a poklosságtól, akkor értelemszerűen a nyelvünket tisztítja meg. Hiszen, mint említettem volt, a zsidóság nagyon jól tudja a poklosság a rossz nyelvnek, a bűnének a következményei. Úgy, ahogy rossz nyelv volt Mózesnek a beszédében, úgy Mérián beszédében is rossz nyelv volt. Igazából Uzziás és Isten akarata ellen szembeszállt a szavával, és bement főpapi állapotba. Igazából magának a többi poklos esetben is, amit az Ószövetségből elővehetünk, mindenhol ott van a rossz nyelv, hiszen Géházi hazudott a saját főnökének, Elizeusnak is, ő nem csinált semmit. Hazudott magának a meggyógyult Naamánnak is. A nyelvünket akarja megtisztítani először. hogy többet ne tudjunk kimondani olyat, ami rosszat terem. És mégis ebben az esetben nem fogadó szót. Nem fogadó szót ez a meggyógyult poklos. Ebben a történetben benne van a jó is. Megszánta, akarom, hogy tisztulj meg. Akarom, és ez a rábízás, én azt hiszem, a mi életünkben is meg kell, hogy történjék. Valóban be kell vallanunk, a mi nyelvünk nagyon sokszor megölt sok mindent. Önmagunkban poklossá tettük mások és a saját életünket, azokat a kapcsolatokat mindenképpen, ami poklosságunk a másikra is átragadt. Hiszen az én bűnömnek a következménye mindig egy másik emberben, legtöbb esetben a bűnt okozza, egymást fertőzzük meg, ilyen esetben a kapcsolatokban, és az Ószövetség időben pontosan ezért kellett kiküldeni a városon kívül, a kerítésen kívül a poklosokat, hogy az egészségeseket meg ne fertőzze. Akarom, hogy tisztulj meg. És én azt hiszem, ez az akarom, hogy megtisztulj, nem érzelmi kérdés, de mégis kimondom. Én hiszem azt, hogy Jeshua Masia akarja, hogy megtisztuljon Krisztus teste, megtisztuljon te, én és mindenki, aki már nem többes számban nevesítheti meg ő magát. Ő akarja. Jeshua Masia akarja. És azt akarja, hogy ne beszélj annyit. Azt akarja, hogy arról szólj, amit ő engedett meg. Arról szólj, amit ő ad neked. Ebben az esetben, természetesen ebben a törvényben, a történetben oka is volt annak, hogy nem szólhatott a volt poklos, a megtisztult poklos. Nem szólhatott, hiszen ez annak idején köztudott volt, hogy a messiási csodák közé tartozik a gyógyulás. Csak a messiás gyógyíthatja így meg, hol dolgokhoz nem nyúlhatott senki, és a poklosnak a testrésze holt dolog. Egyáltalán a zsidóságnál a papság, és aki foglalkozott az emberekkel, akire rá volt bízva, például a poklosok, a leviták, nem érhettek hozzá meghalt részhez. Halottat nem érinthettek, így egy elüszkösödött testrészhez se érhettek, értelemszerűen így nem is tudták gyógyítani. És ekkor még nem volt ideje Jeshua Masiának, hogy lelepleződjön pozitívan, valósággal, tudásával legyen mindenkinek, hogy ő a messiás, aki cselekedte ezt a csodát. Nem mondhatta még el akkor önmagáról, hogy én vagyok, nem jött még el az ideje. De a papságnak tudnia kellett, mert a papság, aki írástudó volt, farizeus volt, bizony tudta, hogy a messiás érkezett. A messiás érkezett. De számunkra ugyanez fordítva is igaz. Tudod-e, hogy leprás vagy? Tudod-e, hogy poklos vagy valamilyen területen? És ezt egyedül ő tudja meggyógyítani. Egyedül a messiásnak a jogköre és lehetősége a mi poklosságunkat meggyógyítani. Egyedül ő tud megtisztítani. És nem véletlenül, amikor a Márk 14-ben olvasom, hogy két nap múlva pedig húsvét, első verstől olvasom, két nap múlva pedig húsvét vala, és a kovásztalan kenyerek ünnepe, és a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy családsággal mi módon fogják meg, és öljék meg őt, mert ezt mondják vala, ne az ünnepen, hogy a nép elnezendüljön. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál vala, amit asztalhoz üde egy asszony méne oda, akinél alabástrom edény vala, valódi és igen drága nárdos olajja, és eltörvén az alabástrom edényt, kitölti az ő fejére. Némelyek pedig háborognak vala maguk között is mondanak, mire való az olajnak ez tékozása, mert el lehetett volna ezt adni 300 pénzre és többé, és odaadni a szegények, akik zúgolódnak vala ellene. Miért is fontos nekünk ez a poklos története? Azért fontos, mert húsvét előtt történt. Azért volt fontos, mert akkori ismeretek szerint a poklost erre keszve kellett tartani, nehogy megfertőződjön valaki. És Jeshua Masia nem a humanista gondolkodásunk szerint, hanem megmutatta, hogy nem csak gyógyítani tudja a poklosokat megtisztítani, hanem ő meg se kapja. Védelmet is adott egyrészt, másrészt újabb bizonságot, hogy ő a Mesiás. Mert aki megtisztítani tud, az meg se kaphatja. Aki megtisztult, már vissza nem esik, és hadd legyen bennünk is ugyanezek a tudata, ha ő megtisztít, akkor valóban valóságra tiszták is vagyunk, hiszen ez a tisztulás annyit jelent, hogy többet nem árthat. Meggyógyított-e már ez a kérdés? Meggyógyított-e Krisztus azzal a tisztítással, hogy már többet nem fog a nyelved rosszat mondani? Nem lesz pokol a nyelvednek a következménye. A magyar nyelv milyen kifejező, ugye? Nem azt mondja, hogy rohadt vagy fekélyes, poklos. Több. Elhalt is. Nem a mennyországban a pokol. A pokol szava benne van ebben, hogy a mi szavunk pokolba küldhet. A mi szavunk a pokol uralmát növelheti, hiszen akár Mózes, akár Miriam, akár Géházi, akár bármelyik esetben a szánkkal követjük el ezt a poklosságot előidéző bűnt. Bizony a Mesiásról nagyon távol vagyunk, tőle vagyunk nagyon távol. Jesu a Masia itt a húsvét előtti időszakban, két nappal húsvét előtt önmagáról tett bizonyságot. A papoknak újra. És mi valamennyien úgymond papok vagyunk Krisztus testébe. Tudjuk-e azt, hogy húsvét nem csak a bűnünknek a megbocsátása, egy új, megújított szövetségnek a létrehozása, hanem a tisztulásunknak a lehetősége. Tudjuk-e, hogy ő meg akar tisztítani? Tudjuk-e, hogy meg akar tisztítani az emberi kapcsolatainkban, hogy ne a másiknak az autoritását, jogkörét, szolgálatát akarjuk átvenni, vagy leírni, vagy Isten akaratával szembe menni? Ő meg akar tisztítani. Meg akarnak tisztítani, és ezért ez a megtisztításra szóló felhívás, én úgy gondolom, teljesen aktuális, pontosan húsvétkor. Húsvét előtt azért haltam meg. Azért. Azért haltam meg, hogy megtisztulj. Úgy, hogy a zsidóságnál, a tisztulási szertartásnál a madár, a gerlice, az izsóf, a cédrus, mind-mind a karmazsén ott volt, és ez a Golgotán úgy, ahogy van, valósággá lett, a mi bűnünk olyan, mint a skarlát, olyan vörös, és fehérítette. Ott van. Ott van a madár áldozat is, ami jelképezi. Szabad vagy. Szabad vagy. Szabad vagy, ha megszabadított, szabad vagy, ha megtisztított, és alkalmas vagy, ha meggyógyultál. Húsvétnek ez az üzenete, és hadd legyen bennünk, ő megtisztítani is akar. Oly sokszor énekeljük, hogy Jézus vére megtisztít. Igen, értsük meg a poklosságtól. Meggyógyít, hatalma van a bűn következményeitől, attól a bűntől, ami másáltal uralkodik rajtunk, vagy mi magunk bűnnek következményei vannak, de ugyanakkor húsvétkor ott van a megtisztulással való felhívás is. Húsvét előtt nem sokkal ott van a poklos házában. Ott van. Ott van ebben a itt-ott poklos életünkben. Ott van az elrohadt házasságokban. Ott van. Ott van a gyülekezetekben, ahol bőven van már sajnos. Ott van. És megszólal, akarom, hogy meggyógyulj. Ez királyi szó ám, nem a haverom. Nem a drága jó pásztorom, hogy gyere ki előre. Ez egy királyi felhívás. A világ urának a felhívása. Akarsz-e megtisztulni? Mert rohad ez, fehér az, nem működik amaz, nem veszed észre, poklos ez meg az, meg amaz. Királyi felhívás. Húsvét előtt vagy nem sokkal, és én azt hiszem, ez kellene nekünk is továbbadni másoknak. A király üzeni, akarja, hogy megtisztuljál. A király üzeni. Nem a Jézuska. Meg az, aki gyászol a kereszténység, mint egy embert. Nem. A királyt nem gyászoljuk. A királynak üzenete van ma is. A király üzeni személyesen, mindig, mindenkor. Meg akarlak tisztítani. Akarom. De ezt egyetlen egy előzmény kell. Szólaljunk meg. Uram, ha te akarod, megteheted. Úgy, ahogy Betániában, a poklosnak a házában, fel tudjuk-e kenni Jeshua Masiah kezét, lábát, fejét, királyként, úrként, hogy induljon el azon az úton, ami az én életem, ott bent. Mert a király felhatalmazását te adod meg a felkenéssel, úgy, ahogy Betániában ez történt, a poklos házában. A poklos te vagy. Föl kellene kenni a királyt. Föl kellene kenni Krisztus, hogy uralkodó király legyen. És kimondani azt. Uram, ha akarod, te megteheted. Ezzel kimondani a te házam, te vagy az én házamban a király. Még a poklosságomat is odaadom. Még a bűnömet, a bajomat, a bánatomat, mindent, amit, és ezen belül most a szennyet, a poklosságomat, amit rám vetítettek, ami az én bűnöm következménye, mert a másik emberi viszonnyal nem voltam tisztában, hogy el kell fogadnom a népet, aki között vagyok, mint Mózes. El kell fogadnom a másik embert, el kell fogadnom Istennek a parancsait, elhívását, küldetését, hogy másban nem megyek tovább, nem leszek a hadvezér után, király után még pap és főpap, és nem leszem a Jeshua Masiahtól se a dicsőséget, se semmit. Akarod, hogy tisztulj. És én úgy érzem, hogy amikor a poklosságra kell beszélni, akkor nem az Ószövetségre beszélni, hanem arról, hogy ma a poklos házában ott van a király, és elindul egy párbeszéd. Elindul egy párbeszéd, aminek úgy kell elhangzania, Uram, ha te akarod, megtisztíthatsz. A poklos házában is Úr a király, de a poklos házában a király tisztítani fog, ha csak annyit mondasz, legyen meg a te hatalmad és akaratod az én életemben. Legyen király. Kenjük őt föl, és akkor nem kerülhetjük el Istennek hála a tisztulás sem. És mennyi, de mennyi jó származik ebből. Akkor a helyzet Isten, ott a nép is megy előre. Mózesnek jel volt az elpoklosodott keze. De ha megtisztít Isten, a rád bízottakkal mehetsz együtt, a családoddal, vagy akárkit bízott rád, akármilyen formában, Isten, mehetsz tovább. Neked el kell fogadni azokat, akik felé szolgálsz. El kell fogadnod a testvéredet, és nem Miriamnak lenni. El kell fogadni azt, hogy minden hatalom és dicsőség Istené, és minden hatalom és dicsőség így Jeshua Hamasiáé is, hiszen ő az, aki uralkodik. Nem veszek el Géháziként belőle semmit, de örülök és hálát adok Istennek, hogy ott lehetek a király lábainál, és szolgálhatok, és ott lehetek, mert ő mellette biztos nincsen tisztátalan poklosság, ő mellette biztos nem beteg. Mert aki a király mellett van, az biztos, hogy élvezi azt, hogy nem lehet beteg, és nem lehet tisztátalan. Biztos, az ő jelentében, az ő szentségében nem érhet el betegség. Nem érhet el még olyan emberi kapcsolat se, amitől poklos leszel. Ő szabja meg, hogy ki az, akivel érintkezhetsz. Ő szabja meg, és áldod Isten nevét, hogy olyan társad kapsz, és olyan testvéreket, hogy nem kell félned a kiirtésedtől sem, nem vagy a poklosságtól. Én úgy gondolom, valamennyi poklos történetből számunkra az Új Szövetségben olvasható két pokos történet, ami számunkra fontos. Az első fejezetben is, amikor elhangzik, ha te akarod, megtisztíthatsz. És a elárultatás előtti, húsvét előtti két nap, második napon is, amikor maga a Mesterhez bizonságot Krisztusi voltjáról a poklosnál lakott. A poklosnál. Ő közénk jött. Betegekért, poklosokért, meggyógyítsa, megtisztítsa, megszabadítsa. Ez a tisztulást olyannyira nem szoktuk említeni, egybeveszik a gyógyítással. Pedig csak beszennyeztünk, öltünk a szánkkal. Súlyos ám ez. A nyelvvel, a szánnyal gyakorlat lehet. Maga a szó ölt. És ebben a pillanatban nem kell mazoistának lenni, és nem kell nagyon-nagyon bűnbánatot játszani sem. De egyszer meg kell állni. Ki az, és milyen helyzetben voltam, amikor a számmal öltem meg dolgokat. Nagyon egyszerű példákat lehetne hozni. Azt mondom, minden férfi olyan, amilyen, neki állom a férfiakat szívni, hogy csodálkozom, hogy nem lesz házassága. Meghalt a vágy bennem, arra nem beszél a férfinek, meg hát nem hiányzik az, aki folyamatosan szakulja a férfiakat. De fordítva is igaz ez. Ebben a világodban gyermeket szülni minek? Kinek? Csodálkozol, hogy nincs gyermeked. Úgymond kiszaladta az időből, úgymond még a tested is tiltakozik, hogy gyermeket szülessen. Egy olyan mechanizmus állhat be még biológiailag, hogy nem ez gyermeked. Mert a szívedbe eldöntöttél, hogy nem, a tested is sokszor igazodik, hogy akkor én sem. Ha valaki azt mondja, hogy beteg, valóban beteg lehet. Valaki nem akar gyermeket, lesz, nem lesz gyermeket. Tudod, mennyire hat ki a mi nyelvünk, mi akár a testünkre is? Az életünk minden területére? Ő meg akar tisztítani. És a tisztulás adott mindenkinek. Mert a példát veszek, és nem pontos a példa, de nem akarok érzelmi hurokat se játszani. A cédrus áll, az a fa, amelyik a kereszt, amelyik minden időt kiáll, hiszen a cédrusnak ez a jellemzője, hogy időt álló, a templomnak az alkatrésze is nagy része abból készültek. Ott van a karmazsin, ott van a gyógyulás lehetősége. Ma is. Ott van a tisztulás, szabadulás, golgotai váltságű által. Ott van. Vedd észre. Vedd észre az áldozati galambot, hogy elrepült, elmehetett szabadon. És ez elképesztő a te szabadságod is. Van szabadulás, van bűnbocsánat, és van tisztulás is. Úgy érzem, ha személyesen áttekintünk életünk meghalt részeire, nem működő részeire, nem kell nagyon messzire mennünk, és megtaláljuk a bajt okozó saját szavunkat. Vagy valakit Istennek tekintettük, és az ő szavát elfogadtuk, legyen az szülő vagy bármi jó barát, Isten helyett valaki mondott valamit, amelyik átok lett az életemben. Pokolság. Amikor valaki újat kezd, tisztuljon meg. Mert a családi és egyéb maradványok nagyon sok pokos dolgot adnak, és élettelenné elhaltá tesznek részeket az életünkből. Amikor most vidéken töltjük az életünk nagyobbik részét, igazából hadd tanítson a természet is bennünket. ami elhalt, ki kell dobni. Le kell vágni. Meg kell metszeni. Szörnyöködtem, hogy a szőlőt úgy le kellett vágni, hogy alig maradt csak a tövek. Már majdnem fájt a szívem, hogy mi marad ebből a szőlőből. És Istennek a messzőolaja és ilyen. Le kell vágni. Ami poklos, amire te mondtad, hogy nem, amire elfogadtad másnak a szavát, hogy nem, amire te hoztál átkot, vagy amire más adott átkot. Mert mind a kettőben te vagy a részes. Ennél a metsző volt. De ha nem is a metsző volt, húsvétnak legyen egy ilyen üzenete is. Ő ezért halt meg. És ő, mint messiás, bizonságot tett mindenki előtt. A poklosokat ne akarja tisztítani. A poklosokat ma is meg akarja tisztítani. Engem is, téged is. Mértékétől, mennyiségétől függetlenül, ami elhagy bennem. Egyedül ő tudja újjászülni, megújítani. Egyedül. Egyedül. És ezt azért mondom így, mert tudom, annyi mindent megöltek bennem, annyi mindent rossz nyelvvel és egyébbel megöltek rajtam. És amikor megtisztított, a sok emberi mocsok és egyéb rossz szó és egyéb leperget rólam, és ma már leperek. Mert megtisztított. A kívánságoktól, az elegettől és a vágyaktól, minden, ami istenkedni akart rajtam. Megtisztított minden olyan vágyt, amikor én akartam valamit kapni és eleget tenni. Megtisztított. És én úgy érzem, aki már tisztult, de még nem tiszta, hiszen olyan ember nincs. De ha már megtapasztalta bizonságként a tisztulást a poklosságból, az el tudja mondani. Jó volt hallani ezt a szót. Meg akarok tisztítani. De ez olyan jó összetétel. Én mondtam ki, föladtam, Uram, ha te akarod, akkor tisztíts meg. És a válasz nem azt mondta, hogy tisztulj meg, azt csinálsz, amit akarsz, rád bízom, menj el a pásztorhoz, vagy a gyülekezetbe. Nem azt mondta. Azt mondta, meg akarom tisztítani. Meg akarlak. Vágyni a királyra, hallani a király szavát. Ez a tisztulás. Kezdete, folyamata, és olyan hosszú ideig tartó folyamat, amelyik a befejezése. Akkor történik meg, amikor megtisztultan előtte állhatunk. Mert ő Krisztus testét is meg akarja gyógyítani, Krisztus testét is meg akarja tisztítani a poklosságtól, és aki ennek a része, adjon hálát, mert neki is szól. Meg akarnak tisztítani. Nem lehetőségekről beszél a király, nem kínálgat, nem üzletel, parancs. Ma meg akarnak tisztítani. Szabad a döntés. Lehet elhalt életrészekkel tovább botorkálni. Lehet sok mindent csinálni. Aki már tisztult, ő tudja mondani. Ne tedd. Nem húzd az időt. Olyan jó megtisztulnak lenni. Olyan jó, hogy ez a folyamat folyamatos. És ami elhalt, életet kap. Megújul. Működik. Isten szelleme átveszi az uralmat. És életet ad. Testednek, lelkednek, lényednek. Mert ellopták, mert poklossá tették, mert magad tetted poklossá más életét. Ez oda-vissza felelősség és következmény. Felelősek vagyunk egymásért, Mózes, Mirjám és a többiek szintje, de a következményekért is felelősek vagyunk. Kérjük és mondjuk ki, Uram, ha te akarod, És azonnal jön a válasz. Én akarom, mert ezért haltam meg. Ezért is haltam meg. Érettem. Érettünk mindenkiért, hogy az összes szennyet, az összes tisztátalanságot lemossa ő. Tényleg egy szó, egy mondat. Uram, ha akarod, csak ennyit vár a király. Egy ilyen alattvalói félmondatot mondatot. Uram, ha te akarod, de ebben benne van a te hitvallásod is. Uram, a tiéd vagyok, cselekedj. Kenjük fel az ő kezét, az ő lábát. Kenjük fel őt királya úgy, mint Betániában történt, a poklos házában. Ami poklos életünkben, kenjük fel a királyt. Meg fogja tisztítani ezt a házat, a te életedet, a családod életét, és mindenhol, ahol te vagy, és ha kéred. Ő akarja, és fölteszi a rendőr ilyenkor a kérdést. Te tényleg akarod? Jó ez neked? A király akarja. Ne tudjál maradni, hanem válaszolj. A király kérdezi. Te mit válaszolsz most? Nincs mellébeszélés. Nincs kettős beszéd. Belülről ő fogja megkérdezni. És hangosan neked kell mondani azzal a bűnöket és poklosságot okozó száddal. Uram, ha te akarod, és az első tiszta mondatod, mert ez csak tiszta száj tudja kimondani. Uram, ha te akarod, mert ebben a pillanatban már a szád az ő uralmában és hatalmában van. Innét tovább nincs betegség, nincs folytatás, de elindul a tisztulás. Mert a te szád csak azt fogja mondani, amit a király akar. És te örömmel tisztán, tiszta szavakat fogsz mondani, hogy másokat ne tegyél poklossá, és magad se legyél poklossá.